Lázár-vita.
Megállapodott Oroszország és Ukrajna.
Belvízveszély.
72.000 hektárnyi az elöntött föld.
Állami vezetők juttatásai.
A Fidesz jelentős költségcsökkentést szorgalmaz.
Támad a madárinfluenza.
Újabb 7 góc Romániában.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Oroszország és Ukrajna megegyezett a gázárakban, így az orosz állami szállító ismét megnyitotta a távvezetékek csapjait Kijev felé.
A két szomszédos állam közös kereskedő cégen keresztül bonyolítja ezentúl gázüzleteit.
Az 5 évre szóló megállapodás értelmében a Rosz-Ukr Energo nevű orosz-osztrák kereskedő cég szállítja majd Ukrajna felé a gázt. A vállalat az orosz Gazpromtól a korábban követelt 230 dollárért veszi 1000 köbméterenként a gázt, ugyanakkor közép-ázsiai országokból, Türkmenisztánból és Kazahsztánból is vásárol jóval olcsóbban. Így végül az ukrán Naftogaz vállalatnak összesen 95 dollárt kell fizetnie az energiahordozóért. És hogy miért is orosz-osztrák a Rusz-Ukr Energo vállalat? A svájci bejegyzésű céget az orosz és az ukrán állami gázmonopóliumok megbízása alapján az orosz Gazprom Bank és az osztrák Raiffeisen Bank hozta létre 2004 nyarán a türkmén gáz szállítására. A cég most közvetítőként kapóra jött az eddig vitában álló két államnak. A vállalat nemzetközi megítélése ugyanakkor meglehetősen negatív. Az osztrák sajtó mértékadó lapjai már létrehozásakor ukrán maffia kapcsolatokkal hozták összefüggésbe. Az érintettek elégedettségüket hangsúlyozták a tető alá hozott megállapodás kapcsán. Jurij Jehanurov, ukrán miniszterelnök mindazonáltal leszögezte, hogy országa törekedni fog a földgáztól való függőségének csökkentésére. Az Európai Unió illetékesei nagy megnyugvással vették tudomásul az orosz-ukrán gázárvita megoldását. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az európai gázellátást is veszélyeztető helyzet számos tanulsággal szolgálta jövőre nézve, amiről mindenképpen egyeztetni kell. Andris Pielbags, az Unió litván energiaügyi biztosa arról beszélt, hogy el kell gondolkodni nagyobb tárolókapacitások létrehozásáról és esetleges alternatív szállítási útvonalak biztosításáról. Martin Bartenstein, az Unió soros elnöki tisztét betöltő Ausztria gazdasági minisztere leszögezte, az orosz földgáz továbbra is fontos része marad az EU országok gázellátásának, de mindenképp le kell vonni a tanulságokat az elmúlt napokban történtekből.
Uniós szinten már foglalkoznak azzal a magyar felvetéssel, hogy ki kell építeni egy a cseppfolyós földgáz fogadására alkalmas rendszert, közölte a kormányülést követően Kóka János gazdasági miniszter.
Magyarország azt is javasolta Brüsszelben a gázkoordinációs munkacsoportnak, hogy közösen vizsgálják meg, milyen források állnak rendelkezésre az unió költségvetéséből tárolók és alternatív útvonalak építésére.
Ami a többi országot illeti, beszéltünk a horvát, a szlovén, az osztrák kormánnyal. Mind a három ország megerősítette a tegnapi feltételezésünk alapján, hogy érdekelt egy ilyen alternatív betáplálási útvonal létrehozásában.
A magyar elképzelés szerint a cseppfolyós gáz az adriai kikötőből érkezne. Az előzetes számítások szerint a szükséges csővezeték és tranzitállomás kiépítése 3-4 milliárd euróba kerülne. Március végéig elkészül a megvalósíthatósági tanulmány, és ezt követően a finanszírozás részletei is kidolgozhatóak, mondta Kóka János.
Magyarországon az esőzés és a havazás miatt összesen 385 kilométeren van árvízvédelmi készültség az országban, belvíz pedig 72.000 hektárt borít. Persányi Miklós vízügyi miniszter közölte, a védekezés naponta 20 millió forintba kerül.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsó-Zsolcán és Nyéklátházán az alacsonyabban fekvő lakóházakat veszélyeztette a belvíz.
Nyéklátházán az esőzés és a hirtelen elolvadt hó, valamint a vízfolyásokon feltorlódó víz veszélyeztetett 12 lakóházat. A polgári védelem szakemberei azonnal elkezdték szivattyúzni a felgyűlt vizet, így délelőtre már csak a házak udvarán és egy-két pincében állt a víz.
Ez a belvíz tegnap előtti nap tetőzött, lehet így mondani. Ez azt jelenti, hogy Alsó-Zsolcán, olyan 40-45 házat veszélyeztetett, de ez nem azt jelenti, hogy ki kellett telepíteni a lakosságot.
A lakók és a polgári védelem a csapadékvíz elvezető árkok akadálymentesítésével, tisztításával, a víz elterelésével és szivattyúval való átemelésével védekezett.
Bezár az őriszentpéteri cipőgyár, több százan munkanélkülivé válnak.
Az utolsó megrendelésre gyártják ezeket a cipőket az őriszentpéteri üzemben. A 200 dolgozó még ebben a hónapban megkapja felmondását.
Nem tudjuk, mi lesz. Még nagyon sok ember van, akinek nekem is még például elég sok idő van hátra. 31 évet dolgoztam le itt egy húzomba. Nem mindegy.
Az MST Hungary-nél 2002-ben még 11 telephelyen csak nem 3000-en dolgoztak. Ma már csak Őriszentpéteren gyártanak felső részeket és kézcipőket, naponta 1500 párat. Az őriszentpéteri cég vezetője egyelőre nem kívánt kameránk elé állni, annyit azonban elmondott, hogy a márk svájci tulajdonosa már korábban úgy döntött, Indiába és Kínába helyezik át a termelést. Az itt gyártott cipőket ugyanis egyre nehezebb volt értékesíteni a német piacon. A cég átszervezésekkel, olcsóbb nyersanyaggal és elbocsátásokkal igyekezett gazdaságosabbá tenni a termelést, de nem segített az elmúlt két évben kapott 100 millió forintos állami támogatás sem. Az üzem bezárásával véget ér a mintegy 50 éve tartó cipőgyártás Vas megyében.
A Fidesz felszólította a kormányt, hogy csökkentse felére az állami vezetők túl magasnak tartott számát és a nekik adott juttatásokat.
Az MSZP szerint viszont az Orbán kormányhoz képest jelentősen csökkentette a közigazgatásra fordított költségeket a Gyurcsány kabinet.
A Fidesz frakció vezető helyettese szerint a Gyurcsány kabinet 201 állami vezetője több mint 6 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek, ami 3 milliárd forinttal több, mint az Orbán kormány idején alkalmazott vezetők esetében volt. Tehát a költségek a duplájára nőttek. Rogán Antal túlzottnak tartja, hogy egy állami vezető juttatásainak költsége 31 millió forint évente. A Fidesz ezért az állami vezetők számának drasztikus csökkentését követeli még az idén.
Elsősorban az állami vezetők és az állami vezetői juttatásban részesülők számának jelentős csökkentésére van szükség. Ezzel fog kijönni az, hogy a felére csökkenthető az állami vezetőkre fordított adóforintoknak a mennyisége.
Az MSZP szerint nem reális számokon alapul az ellenzéki kritika, mivel valójában szerintük most összességében kevesebbet költ az állam a közigazgatás működtetésére, mint annak idején a Fidesz kormány.
2002-höz képest az igazgatási kiadások, amelyeken belül megkereshető a magasabb állami vezetők juttatása is, 2002-höz képest 33%-kal csökkentek.
A szocialisták úgy látják, az állami kiadások lefaragása érdekében az elmúlt években legalább 15 milliárddal csökkentették a közigazgatási kiadásokat.
86 vizsgálat, 86 ezer ellenőrzési nap. Ez a feladat áll idén az állami számvevőszék előtt.
Az ellenőrzések legfontosabb területe a közellátás, a közszolgálat, illetve a fejlesztések és az állami beruházások köre.
A vizsgálatok oroszlán részét több mint harmadát az állami költségvetés és a zárszámadás ellenőrzése teszi ki. Folytatják a többi között az egészségügy, az oktatás, az autópályaépítések, valamint az önkormányzati gazdálkodás vizsgálatát. Hogy az ÁSZ 7,5 milliárd forintos kereten nem hiába valóan költött pénz, azt az elnök szerint bizonyítja, hogy mekkora összeg áramlott vissza a számvevők ellenőrzését követően az államkasszába.
Az állami költségvetés számára múlt évben 2,4 milliárd forint direkt visszafizettetést irányzott elő a különböző támogatásoknak a szabálytalan igénybevételéből adódóan. Sokan önként visszafizették, sokan pedig az országgyűlésnek a döntése alapján jutottak ehhez.
Újdonság az önkormányzatok ellenőrzésében, hogy külön is vizsgálják a csatorna beruházásra igénybe vett közműfejlesztési támogatásokat. Ellenőrzik a Ferihegyi repülőtér üzemeltetésének privatizációját is az idén.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium visszavonta azt a korábbi rendeletét, amely értelmében Moson-Magyaróvártól Hegyeshalomig végig fizetős lenne az M1-es autópálya használata.
A módosított rendelet a 86-os és 15-ös számú főutak csomópontjai között lehetővé teszi az ingyenes közlekedést.
Az M1-es autópálya Hegyeshalmi határ előtti szakaszán mostantól számítani kell az autópálya matrica ellenőrzésére. Az autópálya üzemeltető állami társaság szerint jelentős veszteség érte őt eddig a határig igénybe vehető ingyenes autópálya használat miatt.
Ellentétes érdekek találkoztak, és olyan megoldást kellett találni, ami mindkét félnek jó. Úgy gondolom, hogy most ilyen született, hiszen az állami autópálya kezelő ZRT munkatársai is tudnak matricát ellenőrizni a határ előtti szakaszon.
Annak érdekében, hogy a Szlovákia felől érkező teherforgalom elkerülhesse Moson-Magyaróvárt, az autópálya kezelő társaság hozzájárult, hogy ingyenes maradjon az M1-es használata a 86-os és 15-ös főútvonalak csomópontjai között.
Az Ausztriából érkezőknek magyar földön ezután már az első méterektől fizetniük kell.
Fizetnem kell mindenhol a jó útért. Nem vagyok meglepődve. Én Ausztriában már meg is vettem a matricát.
A környékbeliek és vendégmunkások nem fogadják ilyen megértően az újabb sarcot.
Hát igen, tudom, és mi hegyes halmiak vagyunk, és ez a legnagyobb gondunk, mert mi rájövünk, és nekünk fizetni kéne ezért a pár száz méterért.
És akkor most hogy lesz?
Hát nem tudom, hát 4200 forint havonta.
Megveszik a matricát?
Egyelőre nem veszem meg. Ha megbüntetnek, majd esetleg utána.
Aki húzamosan használja a határátkelőt, az 60 ezer forintot egyszerűen el kell, hogy költs arra, hogy ezt a 4 kilométert tudja használni.
Erre pedig nagy az esély. Az autópálya kezelő azonnal megkezdte az ellenőrzést a legújabb fizetős szakaszon.
Még a határőröket is meglepte, hogy január 1-től ettől a ponttól fizetni kell. Azonban nem csak az autópálya díj bevezetése háborítja fel az itt közlekedőket, hanem az is, hogy erről semmifajta tájékoztatást nem kaptak. Duna Televízió, Pozsonyi Péter, Hegyes Halom.
Immár a 14. áldozat holttestét találták meg a mentő alakulatok a németországi Bad Reichenhall jégcsarnokának beomlott tetőzete alatt.
Egy ember még mindig a romok alatt van, életben maradásához kevés reményt fűznek.
A mentők munkáját ma megkönnyítette, hogy a havazás alább hagyott. Az éjszaka folyamán mintegy 200 főnyi mentőalakulat nehéz gépekkel és nyomkereső kutyákkal kutatott a romok között. Tegnap délután átmenetileg fel kellett függeszteni a kutatást, mert előbb el kellett távolítani a mentést akadályozó romdarabokat. A halottak között több gyermek és kamasz volt, akik a téli szünidőt egy kis korcsolyázásra akarták felhasználni. Közöttük két fiú és öt lány életkora 9 és 12 év között volt. A sérültek száma 34.
Csak egy bányász élte túl az Egyesült Államok beli Nyugat-Virginia államban a Sago szénbányában bekövetkezett robbanást.
A további 12 föld alatt rekedt vájárt holtan találták meg a mentő alakulatok.
Az egyetlen túlélőt, Randall McCloyt kórházba szállították. Állapota súlyos. Több mint 41 órát tartózkodott a külvilágtól elzárva a 80 méteres mélységben, amíg megtalálták a mentő alakulatok. A szerencsétlenség időpontjában összesen 19-en dolgoztak a tárnában, de hat társukat nem sokkal a detonáció után sikerült sértetlenül kimenteni. Ez volt az első munkanapjuk az évvégi ünnepek után. A robbanás okáról egyelőre csak feltételezések vannak. Elképzelhetőnek tartják, hogy a rossz szellőzés miatt a járatokban szivárgó metángáz robbant be. Az tény, hogy a Sago bánya az elmúlt időszakban sok bírálatot kapott nem megfelelő biztonsága miatt.
Palesztin fegyveresek földgyalukkal romboltak le egy védőtorlaszt a gázai övezet és Egyiptom határán. Megbénították az átkelő forgalmát és kormányépületeket támadtak meg. Az Al-Aqsa mártírjainak brigádjai elnevezésű radikális szervezet tagjai azt dühítette fel, hogy a palesztin rendőrség őrizetbe vette a múlt héten túszul ejtett három brit állampolgár egyik feltételezett elrablóját.
Romániában újabb 7 madárinfluenza gócot fedeztek fel. Valamennyi helyen az emberre is veszélyes H5N1-es vírust mutatták ki.
A madárinfluenzával sújtott falvak Bukarestől 100-150 kilométerre északkeletre fekszenek, a Kárpátok délkeleti nyúlványának közelében. Egy brit laboratóriumban jelenleg másik 3 romániai településről beküldött szövetmintákat is vizsgálnak. Azóta, hogy októberben a Dunadeltában felütötte fejét a madárinfluenza, a járvány mostanáig mintegy 200 kilométerre terjedt tovább nyugati irányban, és kimutathatóan 23 települést érintett. Ezek közül 4 járványgócot időközben felszámoltnak, nyilvánítottak. Mindenhol vesztegzárat vezettek be, és elrendelték a szárnyasok tömeges kényszervágását.
Híradónk végén munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Várjuk Önöket holnap is, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, két magyar motoros is súlyos balesetet szenvedett a Dakar Rally 5. versenynapján. Az utolsó marokkói szakaszon a MOL Dakar Team tagja Szilveszter Zsolt és a KTM-mel szereplő Kátai Péter is óriásit bukott.
A sivatagot nem szabad lebecsülni, tudja ezt mindenki, aki nekivág a 15 napos őrületnek. Ennek ellenére mindig történnek balesetek. Ma sajnos magyarok is szerencsétlenül jártak. A szalai csapat tagja, az erdélyi Szilveszter Zsolt a nagy porban összeütközött a belga Patrick Lebonnal. Mindketten súlyosan megsérültek, a karját és lábát törő Szilveszter Zsoltot újra kellett éleszteni. Helikopterrel szállították kórházba. Nem sokkal később Kátai Péter is bukott, ám törésekkel megúszta.
Nagy porban ment elég temposan, ilyen GPS határértéken, tehát 150-nel, és elkapott egy sziklát, és ennek következményében elég nagyot esett. A combcsontja törte el neki valószínűleg, meg az nem biztos, hogy a válla is, de előfordulhat, hogy az is. Ha jól tudom, most Gran Canariában kórházban.
Az autósok között 5 nap után Kiss a 27., Liszi és Kristóf egyaránt javított, előbbi az 57., utóbbi a 73. helyre jött előre. Szalai viszont visszaesett a 70. pozícióba.
Két mérkőzést játszottak ma az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban. Kornexi Vasas nagy küzdelemben 28-27 és Győrvác 41-29. A Margit-szigeti Hajós Alfréd úszodában zajló 2006 Sziget Grand Prix elnevezésű nemzetközi vízilabda torna második napjának első találkozóján 200%-os csapat a Domino BHS és a szerb-montenegrói Partizán játszott egymással.
A nyitónapi eredmények és teljesítmények után egyértelműnek tűnt, hogy a Sziget Grand Prix döntőjét játszotta a fejesapkás Domino a szerb Partizán Belgrád ellen. A Honvéd most nem tudott elhúzni az elején, csupán 2 góllal vezetett az első és a második 8 perc után is. Ám ami késik, nem múlik, így a Partizán sem úszta meg szoros vereséggel. Kis Gergelyék a harmadik negyedben alkottak egy már kosárlabdában is jegyzett 6-0-ás rohamot, amit az áró 8 percben még tovább építgettek, 5-3-ról így lett 14-3. A vége pedig 15-4. Mindenki megtette a magáét, de Gergely kapus teljesítményéről mindent elárul, hogy egy csapattársa szerint elérte a közepes szintet.
Hát hozzám képest a közepes védés az mindig jó. Hát ha mindig jelen a közepes, annak nagyon örülnék, de úgy gondolom, hogy a Belgrád egy picikét lazábban vette ezt a mérkőzést, mint mi. Jobban felkészültünk a tegnapi mérkőzésük után, amit látunk, hogy a picit elkalapálták az Újpestet.
Az Újpest újra vereséget szenvedett, ezúttal az Orosz Kazánytól kapott ki 14-8 arányban. A hónap végén Svájcban rendezendő Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda válogatott több tagja klubszinten is sikeres. Közéjük tartozik a kapusfazekas Nándor is, aki jelenleg a Nettestet együttesében véd, de a következő idénytől a Bundesligában élovas Gummersbachnál folytatja pályafutását.
Másfél év alatt jutott el a Bundesliga újoncától az egyik legjegyzettebb nagy csapatig Fazekas Nándor, aki most még nem foglalkozik a Kölni arénában alkalmas, mint 30 ezer néző előtt játszandó meccsekkel.
Egyelőre még nem nagyon szeretnék erre felkészülni, még van egy fél év a Nettestben, nagyon nehéz munka vár ránk, és egyelőre nem szeretnék annyira előre gondolkodni, de azért jó volt nézni most a Kiel ellen, hogy ilyen rengeteg ember látogatott ki a mérkőzés, és ahogy hallottam, 40 ezer jelet is el tudtak volna adni.
Feladat persze akad már a válogatottban is most januárban. Az Európa-bajnokságon Fazekas immár a fiatal magyar válogatott egyik legrutinosabb tagjaként vesz részt.
Az első 3 legöregebb játékosban benne vagyok, egy kicsit szokatlan, de azért még nem érzem magam annyira öreg. Még mindig azt mondom, hogy egy 8 jó éven, meg egy 3 rossz éven még van a kézilabdában. Én szeretném azt, hogy az első 6-ban mindenféleképpen bekerüljünk, hogy azért ne az látszon, hogy az olimpiai 4. hely csak egy véletlen helyezés volt. Szeretném, hogyha az Európa-bajnokságon, világbajnokságon mindig ott lennénk, és ezzel a fiatal csapattal mindig egyre jobb eredményt érnénk el.
A szerdai Dunasport végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A színes divat.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy olyan igazi álmos, szürke, borongós, párás, ködös napon vagyunk ma túl a Kárpát-medencében, de már délfelől útban van a változást okozó felhőrendszer, amely sokfelé okoz majd vegyes halmazállapotú csapadékot, elsősorban holnap itt a Kárpát-medencében. Ma éjszaka tehát dél-délkelet felől már megnövekszik majd a felhőzet, ott várható elsősorban havas eső, havazás, a hőmérséklet pedig hajnalra általában mínusz 1 és mínusz 3 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt már a Kárpát-medence egész területén számítani kell csapadékra, keleten elsősorban esőre, havas esőre, a Kárpát-medence többi részén pedig akár jelentős mennyiségű húra is. Így lesz ez délután is, keleten akkor már inkább esőre kell számítani, a középső tájakon havas esőre és nyugaton havazásra. A hőmérséklet a délutáni órákban nyugaton általában fagypont körül alakul majd, keleten pedig 3 és 5 fok között. A frontérzékenyek azt hiszem már pontosan tudják, hogy gyenge meleg fronti hatással kell megküzdeniük, az úton lévők pedig elsősorban a nyugati tájakon legyenek nagyon óvatosak, ott ismét igencsak télies útviszonyok várnak önökre. És aztán a folytatásról. Pénteken még mindig sok lesz felettünk a felhő, elsősorban a Kárpát-medence nyugati részén kell számítani havazásra, a többi részen havas esőre, esőre, a hőmérséklet pedig ezen a napon 0 és 5 fok között várható majd. Aztán szombaton már csak elszórtan kell számítanunk kisebb hózáporokra, havazásokra, a hőmérséklet a hétvége első napján mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul. Vasárnap aztán megnyugszik időjárásunk, keleten akár már a nap is előbújhat, igencsak hideg lesz. A hőmérséklet vasárnap mínusz 2 és plusz 2 fok között tetőzik. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!
Esti kikötő tartalmából. Lermontov állarcos bál, bemutató a Szolnoki Szigligeti Színházban. Bartók emlékév 2006. A rendezvénysorozat és a Bartók emlékház felújítása kapcsán vendégünk a stúdióban Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla jogutódja. Dés László, Balázs Elemér kvartett lemezbemutató koncertje a Zeneakadémián január 9-én.
Magyarország lakosságának 90%-a így vagy úgy, de gázzal fűt.
Lehet-e ezen változtatni, és hogyha igen, hogyan? Erről kérdezzük majd a szakember.
Hanyas vagy, 46-os?
A háború utáni baby boom nemzedéke vajon hogyan éli meg a nyugdíjas éveket? Erről is szó lesz.
És itt lesz a stúdióban a nagybőgő Paganinie Pege Aladár is, úgyhogy nézzenek minket holnap is.
Gyönyörűségek kertje.
Szatirikon. Egy hanyatló világ hanyatló erkölcsei.
A szerelmesek egymáséi lesznek, gyönyör és boldogság vár rájuk.
Ahogy az ókori író Petronius elmesélte, és ahogy Fellini a filmvászonra varázsolta.
A zsarnok meghalt!
Film egy régmúlt világ soha nem múló groteszk álmairól, a vágyról, ami nem találhat nyugalmat.
Mi eltűnünk, de a költészet megmarad.
Szatirikon. Federico Fellini filmje. Pénteken 22 óra 45 perckor a Duna Televízióban.
Senki élő nem tudja megmondani, milyen valójában a halál.
Reménységet a megszületendő gyereknek.